Vendégem a stúdióban továbbra is Cserjés Kopán Dildikó, a PwC Magyarország vezető menedzsere, akivel e-kereskedelemről, logisztikáról és az adatok fontosságáról beszéltünk és beszélgetünk még. Mennyire változik a fogyasztói gondolkodás, mennyire változik a logisztikai piac, és hogy mennyi adattal rendelkeztek. Van olyan, hogy titeket is meglep valami? Hány új csomagautomata nyílt, vagy...
Annyira benne vagyunk azért a folyamatokban, hogy nem, de például a Temu az meglepett. Tehát a Temunak a gyors növekedése, arra határozottan azt kell, hogy mondjam, hogy az meglepett, és nagyon érdekes volt ezt így végigkövetni. Meg hát vannak olyan rendeletek, amik így néha meglepnek minket, meg hogy azon gondolkodunk, hogy ezt aztán hogyan lehet a gyakorlatban is megvalósítani, de azért eléggé be vagyunk ágyazva ahhoz, hogy kevés olyan meglepetéssel találkozunk, ami olyan nagyon-nagyon nagy meglepetés. Olyanok előfordulnak, hogy valamit elkezdünk így egy témával foglalkozni, például a használt piaccal, amikor így elkezdtük mérni, és hogy mennyire át tud alakulni sokszor néhány hónap alatt a vásárlói preferenciák, hogy hogyan, milyen gyorsan tudnak változni. Tehát leginkább a változás gyorsasága sokszor az, ami meglepő tud lenni számunkra is.
Én azt gondolom, amit érdemes behozni a beszélgetésünkbe, az az AI, a mesterséges intelligencia és az e-kereskedelem kapcsolata. Milyen AI megoldások terjedtek el leginkább az e-kereskedelemben?
Itt is azért elég nagy a szakadék a kisebb és a nagyobb felhasználók között, ami azért nem túl jó, mert hogyha bérelhető webáruházokról beszélünk, már pedig a kicsiknek túlnyomó része bérelhető webáruház motort használ, ott azért már elég sok lehetőség van arra, hogy különböző megoldásokat, AI által támogatott megoldásokat is használjanak.
Kész megoldások.
Mégis azt látjuk, hogy ezt nem annyira lelkesen használják, vagy nem terjed olyan ütemben, ahogy ennek érdemes lenne, hogy terjedjen. Így a nagyok között, hát a Temunak a termékajánlása ugye az egyértelműen nagyon-nagyon jól működik. A hazai platformok között nem igazán látunk ennyire jól működőt, de azért egyre bátrabban és egyre jobban használják. Amit még lehet a marketing automatizációban, lehet majd még nagyon jól hasznosítani, de eléggé az elején járunk ennek, illetve ez azért egy nagyon drága technológia, és így a bevezetése is azért elég óvatos. Vannak jó példák rá, hogy mit, hogyan érdemes csinálni, de szerintem most már egyébként mindenki használja valamilyen szinten, és mi ezt mérjük folyamatosan, hogy a vásárlók is használják nagyon sok dologban, kommunikációban és mindenben. Itt folyamatosan terjednek el az AI alapú chatbotok, az például nagyon gyorsan tud, ma nagyon sokat tud levenni egy ügyfélszolgálatról, hogyha ez egy jól működő robot, vagy jól működő chatbot van mögötte, és ebben is most már az egyre több jó példa van, ami tényleg működik, és például a Temunak az ügyfélszolgálatánál sem feltétlenül emberek ülnek, vagy egy Revolutnál is az AI-jal beszélgetünk első körben, egyre inkább el fognak ezek is terjedni, és egyre inkább
elfogadják a vásárlók?
Igen, ezt akartam mondani, hogy egyre több olyan vásárló lesz, aki számára ez a természetes, hiszen így beszélgettünk adás előtt, hogy a fiataloknak mennyire nehéz már a telefont, mint olyant használni, tehát nem is értik, hogy ezt, hogy miért
avatkoznának be. Legalábbis felhívni valakit.
Igen, hogy miért fel se veszik a telefont, legalábbis az én gyerekem nem szereti felvenni a telefont, mert ez egy ilyen magánszférába való beavatkozásnak tekintik, tehát ők nem nagyon fognak ügyfélszolgálatot hívogatni. Számukra sokkal komfortosabb, hogyha chatben meg tudják ezeket oldani, és nagyon sok ember van, például aki olyan helyen dolgozik, én is sokkal szívesebben, mint hogy nekiálljak napközben telefonálgatni egy ügyfélszolgálattal, én is leginkább vagy e-mailt írok, vagy a cseten, tehát én azt gondolom, hogy ahogy változik az életstílusunk, mindig lesz, nehezen fog kihalni az, aki mindenáron telefonálni akar, de ki nagyon jól lehet terelni a vásárlókat, és itt az a deal breaker, hogy jól működik, vagy nem jól működik, mert hogyha jól működik, és tényleg meg tudja oldani az AI a problémáknak a jelentős részét, és utána nagyon megszűrődnek azok, amik élő erőforrást igényelnek, akkor azon nagyon sokat lehet megtakarítani.
Tehát egy chatbot nagyon sokat segíthet egy vállalkozásnak.
Így van. Ha viszont nem jól működik, akkor egy csomó elégedetlen vásárló lesz belőle, tehát itt azért ezt nem véletlen, hogy nem vezette még be mindenki.
Hát akik a lábukkal vagy a kattintásukkal szavaznak.
Igen. Tehát ezt nagyon jól be kell tanítani, de egyébként ezen kívül is számtalan megoldás van, tehát például ügyfélszolgálathoz visszaérkező ügyeknek a kategorizálása, hogy azonosítani lehessen az adott legsúlyosabb problémákat, vagy miből van a legtöbb reklamáció. Ugye korábban is készültek ilyen riportok, de manuálisan, most akár a szabadszavas válaszokat is fel lehet napi szinten dolgozni, hogy hol vannak a problémák, mindenféle erőrejelzéseket lehet készíteni az adatokban. Tehát aki sok adattal dolgozik, és nagy webáruház, ott nagyon-nagyon sok minden lehet ezeket használni, de ugyanígy egy futásszolgáltnál is rengeteg mindenre lehet használni.
Egyébként ti a PwC-nél mennyire dolgoztok ilyen AI alapú tanácsadási projekteken?
Abszolút dolgozunk. Ebben nem én vagyok a szakértő, de van erre szakértői csapatunk, aki ezzel foglalkozik.
És mi lehet az a terület, ahol az AI valóban forradalmasíthatja az iparágat szerinted?
Szerintem mindenhol forradalmasítani fogja. Itt legyen szó termékajánlásról, legyen szó kommunikációról, legyen szó hatékonyságnövelésről, vagy akár csak vásárlói viselkedés predikcióról, hogy miből érdemes hogyan berendelni, vagy hogy az adott napok között, hogy hogyan fog a szezonnak a volumene eloszlani különböző tényezők figyelembevételével, mindenféle modellek építésével. Szerintem nem nagyon van olyan területe, amit ne befolyásolna.
Nagyon izgalmas alapvetően ez a világ. Nagyon érdekes, hogy mennyire elfogadtuk ezt a világot, és mekkora versenyelőnyt vagy versenyhátrányt okoz, hogyha valaki nem teszi ezt. Mit tapasztaltok? Aki lemarad, az tényleg kimarad?
Hát itt csak a személyes véleményemet tudom mondani. Én azt gondolom, hogy igen. Nagyon sok olyan tevékenység van már így személyesen is, amit hogyha az ember igénybe veszi ezeket az eszközöket, amik adottak és ingyenesen elérhetőek, akkor rengeteg időt lehet megsporolni, amit egyébként arra tudok fordítani, ami valóban olyasmi, ami értéket teremt. És szerintem ezt egy webáruháznál, vagy egy bármilyen vállalkozásnál is abszolút érdemes átgondolni a folyamatokat, a lehetőségeket, hogy mi az, amivel mi töltünk időt, és mi az, amivel megkérjük az AI-t, hogy segítsen nekem egészen a nyaralás tervezéstől kezdve, a levélírásokban. Borzasztó sok mindenben segít, hogyha arról van szó, hogy tényleg ledraftolom, hogy mit szeretnék, kell egy jobb prompt, és megcsinálja. Én szerintem lehet anélkül dolgozni, meg lehet anélkül csinálni, csak rengeteg értékes időt elpazarolunk, amit meg a versenytársunk nem biztos, hogy el fog pazarolni.
Úgy tudom, hogy rengeteg kutatás ötletadója vagy. Mi indít el benned egy-egy újabb témát?
Hát vagy egy olyan trendet látok nemzetközileg, amire úgy gondolom, hogy érdemes rámenni, vagy beszélgetek üzletféllel, vagy bárhonnan jön egy ihlet, hogy ezt még nem mértük, és ezt érdemes lenne. Illetve vannak olyan időszakos kutatásaink, az Online Retail Big Picture nevű anyagunk, amit évente kétszer adunk, illetve van egy ilyen kisebb kiadás belőle a nyár végén, ahol szintén próbáljuk összeszedni, hogy mik azok a trendek, amik változtak, mik azok, amiben elmozdulás van, ugye ezekre is próbálunk rámérni. Meg hát gyakorlatilag nagyon-nagyon sok olyan kutatásunk van, amikor nem én vagyok az ötletadó, hanem egész egyszerűen jön egy üzleti igény, hogy mérjük meg ezt, és sokszor ritka az, amikor már egy készkérdőivel jön a megrendelő, hanem inkább egy ötlettel, egy olyan gondolattal, hogy hát erről jó lenne egy kutatást készíteni, hogy ez most hogy áll, és akkor onnantól kezdve mi ezt kifejtjük, csinálunk belőle. Ugye első körben kérünk egy briefet az ügyféltől, aki vagy tud adni, vagy nem, és akkor azt javasoljuk, hogy akkor beszélgessünk róla, hogy mit szeretne látni végeredményként, és hogyha ezt nagyjából látjuk, akkor mi nagyon gyorsan mögé tudjuk tenni a kérdőívet, hogy ezt hogyan kell jól lekérdezni, hogy valóban azt kapja az ügyfél, amit szeretne látni a végén.
Kíváncsi vagyok, hogy dolgoztok. Tehát nyilván amennyire belengedhetsz minket a világotokba, hogy hányan, egy-egy kutatást mennyi idő alatt, hogyan készítetek el?
Hát ha hányan most már nem igazán megválaszolható, mert
az
nem...
Egy évvel ezelőtt még tudtátok, kisebb cég voltatok.
Most abszolút szigetszerűen működtünk akkor, most ez a szigetszerű működésünk ez megszűnt, tehát nagyon sok kollégával dolgozunk.
Tehát bevonjátok az adott szakterület képviselőit a PVC részéről?
Az adott szakterületet is bevonjuk, illetve sokszor ők vonnak be minket egy-egy projektbe, és mi csak kiszolgáljuk az ő igényeiket, ilyenre is több példa volt, vagy éppen egy kollégának van egy ötlete, és ő kíváncsi arra, hogy mondjuk a hűségprogramok hogyan működnek, és hogy mondjuk ő szeretné ezt megnézni, és akkor ilyenekre is nyitottak vagyunk, vagy éppen a kriptopiacról csináltunk most felmérés szintén egy ilyen belső érdeklődésnek köszönhetően, hogy állunk a kriptopiaccal kapcsolatban. Tehát, hogy ugyanígy volt a fenntarthatóságról, csináltunk tavaly kutatást az AI-ról, akkor még nem volt mögötte üzleti igény, és aztán utána, amikor megcsináltuk az alapkutatást, utána aztán üzleti igény is lett belőle, hiszen azért az a cél, hogy ne saját magunk szórakoztatására csináljuk ezeket a kutatásokat, hanem azért valami értéket teremtsünk a cégnek, de azért azt látjuk, hogy ezek a témák, amik számunkra érdekesek, azok nagyon gyorsan általában a megrendelőink számára is érdekessé és értékké válnak, úgyhogy mi már akkor is igyekszünk kutatási adatokat készíteni, amikor egy ajánlatot összerakunk, hogy mégis lássuk, hogy ezt pontosan hogyan érdemes megközelíteni, vagy mekkora a célcsoport, vagy hogyan lehet ezt jól, hiszen egy digitális terméknek mondjuk a népszerűségét az biztos, hogy érdemes előtte megmérni, hogy egyáltalán mekkora mintát kell ahhoz vennünk, hogy értelmezhető legyen az, aki használta, vagy kipróbálta az adott terméket. Tehát ezt szoktunk ilyen előméréseket is alkalmazni.
Tehát azt látjuk, és beszéltünk is róla, hogy az elkereskedelmi piac az iszonyatosan pörög, mennyire kell gyorsan dolgoznotok.
Nagyon.
Mi az elvárás veletek szemben?
Hát az elvárás az mindig tegnapra, hogyha ügyfél igény van, de a saját magunk elvárása is az, hogy egy kutatást azért nagyon gyorsan lefuttatunk, pont azért, hogy ne avuljanak el az eredmények, mire ez elkészül. Tehát most például a következő kutatásunk az a digitális pénzügyi körkép lesz, ez egy iparági kutatás, aminek több megrendelője van, ezt úgy fog kezdődni, hogy az interjúk, illetve maga a kutatás az el fog kezdődni augusztus legvégén, de az interjúkat azokat szeptemberben csináljuk, és szeptember végén lezárjuk a riportot, és október első hetében át is adjuk. Tehát egy ilyen 4-6 hét alatt gyakorlatilag az egész lezajlik, ugyanígy lesz a munkaerőpiac, mert így biztosak lehetünk abban, hogy amit átadunk információ, az valóban friss és aktuális, és nem arról beszélünk, hogy mi volt 3-4 hónappal ezelőtt.
Sokféle területet említettél, és azt gondolom, hogy ettől is nagyon izgalmas a munkátok, hogy rengeteg mindennel foglalkoztok, a kriptopiacot is említetted például, hogy az jutott eszembe, hogy az utóbbi időszak vagy éveknek mi volt a legizgalmasabb, vagy a legmeglepőbb eredménye, volt-e olyan, ami kifejezetten úgy közel állt hozzád?
Nem tudok ilyet mondani. A Temu volt talán mondom a legnagyobb meglepetés,
ami berobbant a magyar piacra,
és azt
és az időseket is ugye megtalálta.
Azt így végigérni, azt mérni minden szempontból nagyon izgalmas volt. Ezen kívül az, amikor 2022-ben bejelentették ugye a rezsicsökkentés kivezetését, és hogy az néhány nap alatt gyakorlatilag, hogy megváltoztatta a teljes piaci helyzetet, úgyhogy még nem történt semmi, csak egy bejelentés, és hogy az emberek gyakorlatilag teljesen elfordultak az online vásárlástól, és visszamentek a boltokba, és elkezdtek helyettesítő terméket keresni, és hogy mennyire megváltoztak, és ezt folyamatosan mérjük, hogy az, ami akkor megváltozott, hiába nő azóta a reálkereset, és hiába jobb a gazdasági helyzet, vagy hát legalábbis több a szabadon elkerthető jövedelem, de egész egyszerűen az emberek nem akarnak visszatalálni ahhoz, ami korábban volt, ez a fajta nyitottabb a pénzköltés, vagy jobban költik a pénzt, egyszerűen ráálltak, hogy akinek van pénze, azt sem szeretné elkölteni, és ezért ezt szeretjük kapargatni, hogy miért és hogyan, és hogy mi ennek az oka, és hogy mi változott meg az emberek mindsetjében gyakorlatilag. De szerintem minden kutatásban van valami érdekes, és amire így nem számítunk, és így elvihető, és így izgalmas. Akár egy generációs vonás, tehát mindig figyeljük a generációkat, és minden kutatásban szerepelnek a generációk, hogy mennyire másképp viselkednek az adott kérdéskörben, akár legyen szó tájékozódásról, vásárlásról, döntési mechanizmusokról, a fiatalok, az idősek, és ebben néha nagyon jól, nagyon sok mindenre választ kapok a saját gyerekeimmel kapcsolatban is, egy kutatásból akár.
Mi az, amit igazán vagy, amit leginkább élvezel a munkádban? Hogy személyesebb vizekre evezzünk.
A kapcsolatokat. Tehát számomra az emberek a legfontosabbak, és mindig is az emberek voltak a legfontosabbak, és az, hogy én nagyon sok emberrel és nagyon sok jó emberrel dolgozom együtt, akár kollégaként, most ugye kibővült az, hogy kikkel dolgozunk együtt, az is nagyon sokat számít, de az, hogy az ügyfelekkel is nagyon jó kapcsolatban vagyok, és nagyon, nagyon sok értékes kapcsolat jutottam a munkám által, és ezek nem feltétlenül csak szakmailag értékes kapcsolatok, hanem engem ez borzasztóan feltölt. Uh-huh. Tehát amikor megiszunk egy kávét, akár egy ügyféllel, akár egy kollégával is beszélgetünk, én mindenhonnan elviszek valamit, ha csak egy mondatot, ha csak egy gondolatot, ha csak egy ötletet. Nekem ezek nagyon-nagyon fontosak, én ebből töltődöm. Tehát én az, hogy én jó emberekkel jókat beszélgetek, számomra ez adja a legtöbbet, és a munkám az gyakorlatilag arról szól, hogy próbálom a mi érteket megtalálni, az izgalmas témákat megtalálni, az izgalmas embereket megtalálni, a jó projekteket megtalálni, és egyébként rengeteg manuális munka is van, és ebben a PVC azért, mert előrelépést jelent, hogy nagyon sok mindenben kapok támogatást és erőforrást, tehát hogy nem feltétlenül nekem kell majd csinálni a ilyen lélekölőbb anyagírásokat. Persze én is részt veszek benne, de hogy nem kizárólagosan kell ezeket írnom, és talán több időm van arra, hogy azzal foglalkozzak, ami előre visz. De egyértelműen számomra az emberek a legfontosabbak, és az emberi kapcsolatok a legfontosabbak.
Hogyan próbálod összeegyeztetni a munkát a magánélettel?
Ez mindig nagy kihívás volt számomra. Voltak nagyon nehéz időszakok, és nagyon sokat köszönhetek a férjemnek, aki mindig helytállt a gyerekek mellett, amikor én nem tudtam, azért főleg futásszolgálati időmben azért nagyon sok olyan helyzet volt, amikor én végig dolgoztam a karácsonyi ünnepeket, vagy akár még december 24-én is ügyfélszolgálatost játszottam, tehát azért voltak nagyon meredek helyzetek, és a férjem tényleg mindig ott állt mellettem, és mindig segített, és mindig átvette a gyerekeket, ha kellett. Most nagyon kellemes helyzetben vagyok, a nagyfiam már felnőtt, külföldön él, most már 4. éve, hogy nem a mi háztartásunkban van, sőt, most már önálló lakása van, önálló élete van, dolgozik Hollandiában, úgyhogy őrá már nem kell különösebb vigyázó szemeimet naponta, sőt, már kicsit zavarná is szerintem. A kislányom is már nagy, 14 és fél éves, és ő is meglehetősen önálló a legtöbb tekintetben, tehát nekem a PVC ilyen szempontból is jókor jött, hogy már nem kötnek le annyira az otthoni és az anyai teendők, és sokkal inkább tudok azzal foglalkozni, hogy ezt az időt azt vagy munkával töltsem, vagy pedig saját magammal, és hát ez utóbbiban azért még van mit fejlődnöm.
Tehát akkor vannak még tervek?
Keresem a hobbimat, tehát még nem találtam hobbit, ami valóban kikapcsol, azon kívül, hogy sétálok, és elkezdtem futni egy évvel ezelőtt. Én lelkesen keresem a hobbimat, de még nem találtam meg azt, amire azt mondtam volna, hogy tényleg. De azért bízom benne, hogy ez is meg lesz, hiszen azért még remélem, hogy még sok értékes évvel előttem, és nem biztos, hogy csak munkával szeretném kitölteni, de egyébként meg szeretem a munkámat, és pont ezért nehéz letenni, mert sokszor, mikor beránt egy-egy projekt, akkor hajlamos vagyok hétvégén is, meg éjszaka is, meg este is.
Tehát a saját határaidat kell kijelölni.
Igen, és ez az, amiben most igyekszem fejlődni, mert azért az első egy évben ez nagyon csúnyán megcsúszott, és nagyon-nagyon sokat túlóráztam, és a hétvégék is, és az esték is rámentek, és bár a gyerekeim valóban nem igénylik azt, hogy én ott legyek, de a férjem meg igen, tehát próbálom ezt a határt meghúzni magamnak, hogy azért bele is tegyem azt az elvártnál több százalékot, de azért legyen némi szabad időm is, úgyhogy ha találok valami értelmes időtöltést, amivel tényleg jól érzem magam, akkor ez valószínűleg könnyebb lesz.
Mennyire fontos számodra, hogy mi van a névjegykártyádon?
Semennyire. Szerintem biztos, hogy kaptam névjegykártyát, mikor ide kerültem, de én nem emlékszem, mikor vettem utoljára elő. Soha nem volt fontos, soha nem izgatott. Tehát amikor tulajdonos voltam a GKID-be, én akkor sem használtam. Sőt, még a Sprinterbe is, amikor ügyfélszolgáltoztam, akkor kitöröltem az aláírásomból, hogy igazgató, hogy ne érezzék magukat kellemetlenül vagy furcsán az ügyfelek. Amikor én válaszolok arra, hogy hol van a csomagjuk, hiszen épp mondjuk támogatom az ügyfélszolgáltatót és segítek nekik. Úgyhogy számomra az a fontos, hogy, és másban sem a címet látom, hanem az embert, és próbálok így állni az üzletfeleimhez is, és talán nem véletlenül vannak 15-20 éves ügyfélkapcsolataim is, mert azóta már lehet, hogy már még a negyedik cégnél dolgozunk, mert van akinek néha jobban megy, valamikor rosszabbul megy, akkor segítséget kérnek, vagy egyszerűen csak egy jó beszélgetés, vagy egy kávézás néha át tud lendíteni embereket. Nekem is volt olyan időszakom, amikor nagyon hálás voltam annak, aki támogatott, meg a mai napig is vannak olyan emberek körülöttem, akinek nagyon hálás vagyok, amiért támogatnak, de az, hogy most ő éppen igazgató vagy a recepciós, teljesen mindegy szerintem, és én sem gondolom, hogy bármiben is változtatna, és nem is voltam soha, nem is voltak karrier céljaim, most sincsenek az, hogy én előrébb szeretnék lépni. Én ezt szeretném jól csinálni, amit csinálok, és teljesen mindegy, hogy ezt milyen pozíciónak hívják.
Milyen szakmai céljaid, vagy céljaitok vannak? Ugye egy éve kerültetek be a PVC kötelékébe, GKID-ként. Merre tovább?
Hát az első egy év nagy része az integrációval, illetve a hazai ügyfélkapcsolatok átkonvertálására ment, hiszen itt azért nagyon sok futóprojektet kellett bevinnünk. Szerintem most jön az időszak, amikor elkezdjük talán azt monetizálni, hogy mi PVC-sek lettünk, és egy kicsit a két ügyfélkört megpróbáljuk összehozni, tehát hogy azokra az igényekre, amik esetleg a PVC-ben merülnek föl, már egyébként nagyon jó példák voltak, és ez látszik, hogy nagyon jól működik, az elmúlt egy évben is voltak, de hogy ebből sokkal többet szeretnénk, hogy akár a mi anyagainkat PVC ügyfélkörben hogyan lehet értékesíteni, vagy hogy mi hogyan tudjuk támogatni a PVC-s projekteket, és hát nem csak hazailag, hanem ami nekünk a nagy kihívás, az a nemzetközi, és erre is már vannak nagyon-nagyon jó példák, és nagyon jó kezdeményezések, amiken dolgozunk. Hát ezt szeretnénk kiterjeszteni, mert azért azt látjuk, hogy a magyar piac az erősen korlátos, és ott azért elértük kis túlzással, amit így el lehetett érni, tehát mindenképpen, hogyha növekedni szeretnénk, már pedig most már az erőforrás és a háttér megvan hozzá, akkor ki kell mennünk külföldre, és ezt külföldön is, ezt a know-how-t, ami egyébként a régióban sehol nincs meg, ami nálunk megvan, szóval ezt a know-how-t ezt fel kell építenünk a környező országban is.
Személyes célok, van-e valami olyan a bakancslistádon, akár egy hátizsákos túra a világ körül, vagy bármi, ami emellett a szakmai kihívás mellett ott van?
Hát, talán ez furcsa lesz, de én ezt a következő 4-5 évet még szeretném nagyon keményen végig tolni, amíg a lányom elvégzi a gimnáziumot, és ő is kirepül a családi fészekből, és utána mi azt tervezzük, hogy egy kicsit szeretnék másképp dolgozni. Dolgozni mindenképpen szeretnék, ezt nem fogom tudni elengedni, de már nem hétfőtől péntekig, hanem egy sokkal rugalmasabb, és erre a PVC kereteiben egyébként van is lehetőség, hogy projekt alapon dolgozni, bedolgozni dolgozni a cégnek, és mi akkor szeretnénk venni egy lakóautót és bejárni Európát, illetve szeretnénk olyan tájakra eljutni, ahova nem érdemes elindulni egy-két hétre, hanem legalább egy hónap kell. Tehát nekünk nagy hobbink az utazás, a férjemmel mi rengeteget utazunk, és a nagy szerelmünk az Egyesült Államok, és különösen a nyugati part, több mint 40 államban jártunk, és még ott van egy-kettő olyan, ami egy több hónapos projekt, tehát azért szeretnénk eljutni még Alaszkába, szeretnénk eljutni Hawaii-ra, de egyébként ugyanígy szeretnénk eljutni Ausztráliába, Új-Zélandra, ahova az ember azért nem egy-két hétre repül ki. Szóval én szeretném megvalósítani ezt.
Tehát mind akkor a személyes, mind pedig a szakmai célokat.
Szakmai célokat is, hogy úgy dolgozni, és úgy szerepelni projektekben, hogy mellette tudjak egy kicsit utazni és élni, és egy kicsit felfedezni azt a világot, mert azért annak nagy ára volt, hogy én nagyon sokat dolgoztam, és nagyon sok minden kimaradt az életemből így az első 15-20 évben, tehát van, aki ott él, én ott nem éltem szinte semmit, tehát nem igazán volt szórakozás, nem igazán volt utazás, nem igazán volt az, hogy én lássak világot, és azt én szeretném bepótolni, hogy ha már ott nem volt lehetőség, akkor én bízom benne, hogy most még lesz majd lehetőségünk, hogy amíg még bírjuk fizikálisan, addig egy kicsit éljünk és lássuk a világot, de mondom, emellett nem szeretném elengedni a szakmai célokat sem, illetve még amit szeretnék, hogy akár fiataloknak tanítani egy kicsit bármit, amiben esetleg át tudok adni tudást, hogy hogyan érdemes ezt csinálni, vagy hogyan lehet jól csinálni. Még ebben érzek kihívást, hogy ezt szívesen csinálnám.
Meg hát amiről beszéltünk, hogy ez a világ mennyire gyorsan változik, tehát újabb és újabb izgalmas kihívásokat, kutatásokat és meglepő adatokat szolgáltathat.
Abban abszolút biztos vagyok, hogy ebben nem lesz hiány a következő években sem.
Köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm a mai beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Cserjés Kopándi Ildikó, a PwC Magyarország vezető menedzsere volt ma a vendégem.